Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 percen folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
A 0630-as 698-098-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel, meg egymással is, mert ha beírtok, és az biztos másoknak is tetszik, hogyha olyan színvonalú, úgyhogy mi egy ilyen csatornaként is funkcionálunk ebben az ügyben. Baleset történt a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé, a Margit hídi lehajtó után a külső sávban, ez a legfrissebb közlekedési információnk, 9 óra után néhány perc, úgyhogy arra nem lehet egy kéjhömpöly a haladás. Van-e olyan hallgató üzenet, amelyet érdemesnek tartasz arra, hogy közkincsét tegyük?
Most nincs, a digitális szemét kérdezi egy hallgató, hogy fogunk-e róla beszélni. Igen, tervezzük, még nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Hát a streaming ügyben pedig inkább ilyen nem a piacról, hanem inkább ilyen egyéni szoft problémák érkeznek, hogy mi miért van fönn, és miért nincs fönn. Az is egy hosszabb trend, arról majd fogunk beszélni szintén, hogy mikor és mi fogja azt kikényszeríteni, hogy mondjuk, ha te bármilyen filmet akarsz nézni, akkor ne legyél. És ha nincs fönn egyik szolgáltatónál, vagy ha kettőnél van előfizetésed, és a többinél van fönn, akkor egy-egy filmnek a letöltése az mikor valósulhat meg. Úgyhogy ezekre érkeztek hallgatói észrevételek elsősorban. Úgyhogy szerintem folytassuk azzal a témával, amit már tegnap jól beharangoztunk, mert hogy a lapszemlében említettük azt a cirkuláló információt. Ne lőjem le?
Ne. Előbb hagyd menjen a szignál.
Jó.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
Na és akkor most jön a négyzetméter rovatunk, és benne a beharangozott téma. Sumicki Balázssal fogunk vele, vagy erről beszélgetni, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, apartman tanácsadó ő. Szerbusz, jó reggelt!
Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szóval a téma az az, amiről a portfólió cikkezet és iparági szereplőket megkérdezett téged is, és mindenki hallotta, hogy olyan terv van állítólag a kormány asztalán, hogy valamilyen szinten háttérbe szorítsák az apartman kiadókat, egyáltalán a lakáskiadókat, hogy a szállodákat részesítsék előnyben. Ugye kezdjük azzal, hogy ez mennyire komoly, te mit tudsz erről, és akkor utána majd ennek a potenciális hatásairól beszéljünk.
Ilyen tervet mi nem láttunk. És bízunk benne, hogy ilyen terv nincs is, ugyanis amikor márciusban megalakult a Magyar Turisztikai Tanácsadó Testület, amit a nemzetgazdasági miniszter úr hívott életre, és aminek a mi szervezete és a tagja, én is a tagja vagyok, akkor ott azt a kérést fogalmazta meg a miniszter úr, illetve a Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a vezetője, az ágazati érdekérvényes vagy érdekképviseleti szervezetek felé, hogy tegyenek le az asztalra a deregulációs vagy regulációs szabályokat, szóval, hogy mondjuk el, hogy mit szeretnénk, hogy a turizmusnak a hozzájárulása a GDP-hez még jelentősebb legyen, hogy még jobban támaszkodhassanak ránk, és mi az, amiket nem szeretnénk. És azt is megígérték ők ketten, hogy amennyiben olyan gondolattámad, ami az adott szektor szereplőjét érinti, akkor mindenképpen már az előzetes gondolkodásba, jogszabálykialakításba bevonják az érintetteket. Tehát mi is leraktuk a javaslatainkat a miniszter úr, illetve a MTÜ elnöke elé, és azóta egy-egy javaslatunkkal kapcsolatban volt megkeresés, tehát tudjuk, hogy foglalkoznak vele, ennek nagyon örülünk, de olyan, hogy korlátozás lenne az életünk nehezítése, vagy ami a médiában megjelent, hogy a kiadható napok számának a korlátozása felmerüljön ismét, ilyet hála jó Istennek nem hallottunk, és mivel mind a két döntéshozott szavatartó embernek ismerjük, azt gondoljuk, hogyha minket ezzel kapcsolatban nem kerestek, akkor nem is lehet ilyen a kormány vagy a turisztikai ügynökség azt talán. Ami egyébként már
hát azért
azért
más szektorokban láttunk erre ellen példát.
Nézd, mi szakmai szervezet vagyunk, mi ebből indulunk ki. Egyébként ez azért is lenne nagyon furcsa, hogyha ilyen mondjuk a gazdaságirányítás vezetőitől, vagy a turizmusért felelős vezetőtől jönne, mert még a világon a világ nem hallott, hogy akkor, amikor egyébként ismerjük a GDP negyedéves adatait, ismerjük egyébként, hogy a turizmus az szárnyal Magyarországon, akkor erről a világ nem hallott még, hogy a gazdaságért felelős vezetők, vagy a turizmusért felelős vezetők olyan intézkedést hoznának, ami egyébként a turizmusért felelős egyik szegmens megfojtaná, vagy nehezítené. Tehát lehet jönni, nem tudom én, szociális oldalról, lehet jönni sokféle oldalról, hogy honnan lehetne támadni mondjuk ezt a tevékenységet, de az nem létezik. Hát a gazdasági miniszternek mondjuk az a feladata, hogy a gazdaság dübörögjön, a turizmusért felelős vezetőnek az a feladata, hogy a turizmus egyre szebb számokat hozzon, és azt tudjuk, hogyha szűkítjük a kínálatot, ha emberek munkalehetőségét vesszük el, és itt nem csak a rövid távú szállás kiadásból élőket közvetlenül értjük alatta, hanem minden olyan szektor képviselőjét, akik a turizmus közvetett hatásaiból él, olyan nem létezik.
Értem én, csak egy másik trendre is felhívnám a figyelmet, ez pedig ugye a nyugat-európai turisztikai központokra jellemző, hogy ott meg az ott lakóknak elegük van a kezelhetetlen mértékű turizmusból, és lehet, hogy a döntéshozó meg úgy gondolkodik, hogy nem kéne idáig eljutni. Ideje korán valamiféle féket kéne a rendszerbe építeni. Nem tudom, hogy ez így van-e, de kétségkívül van ez a probléma, és más országok gondolkodnak a megoldásán.
Értem, amit mondasz, és jónak is tűnik, csak hogy Budapesten a turizmusból semmilyen jellegű probléma nincsen jelenleg olyan, amit ilyen drasztikus eszközökkel kellene korlátozni. A turizmus intenzitása, tehát az egy lakosra jutó turisták számának tekintetében Budapest az Eurostat statisztikái szerint a sor végén van. Tehát Berlintől, Prágától, Bécstől messze vagyunk, az olyan helyektől, ahol egyébként valóban beszélhetünk túlturizmusról és ebből fakadó problémákról, mint Barcelona, Kanári-szigetek vagy Dubrovnik, meg fényévekre vagyunk, de olyan messze vagyunk, hogy értelmezhetetlen távolságban. Tehát itt ilyen problémák nincsenek, ráadásul egyébként rengeteg olyan eszközzel lehet befolyásolni ezt a piacot, ami alapján lehet arra fele terelni mondjuk egy döntést, hogy valaki szeretne ezzel a tevékenységgel foglalkozni, vagy nem szeretne. De ami a médiában az általad is említett portfólió cikkben megjelent, hogy a kiadható napok számát unblock korlátozná a kormány, ami egyébként, ha van ilyen, akkor az valószínűleg az egész országra érvényes lenne, mert a kormány nem tud csak Budapest specifikusan létrehozni egy szabályt. Olyan az egy olyan eszköz, ami teljesen kontraproduktív lenne. Hát gondoljunk bele, ha egy pillanatra kitekintünk Budapestről, egész évben vannak nyitva a szálláshelyek a vidéki fürdővárosokban, bizonyos vidéki turisztikai destináció, Hajdúszoboszlóba, Bükk, Zalakaros, és akkor nem beszélünk az olyan különleges szálláshelyekről, amik szintén egész évben vannak nyitva vidéken, vagy a falusi szálláshelyek egy jó része. Az egész évben Balaton stratégia arról szól, hogy legyen mindenki nyitva Balatonon. Hát akkor ez nem működne. Értitek? Tehát, hogy
persze,
ebben fantáziát. Arról egyébként nem beszélve, hogy az önkormányzatok, ha akarnák, már 2020 vagy 21 óta korlátozhatnák a nyitvatartási napok számát. A több mint 3000, tehát az összes magyarországi önkormányzat közül, eddig tudjátok hányan éltek ezzel a lehetőséggel? Nullán. Mert az önkormányzat vezetői, és Budapesten talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy talán a mi munkánk, felvilágosító munkánk hatására, tudják, hogy ez egy kontraproduktív, rossz ötlet lenne erősíteni a feketézést, betarthatatlan egyébként, és nem oldana meg semmit. Az általad is említett problémák során a New Yorkban ott ugye korlátozták az Airbnb-ket, a lakások kiadhatóságát. Mit írt a New York Times egy pár hónappal később? Nem váltotta be a reményeket, nem csökkentek a bérleti díjak. Tehát erre már van Berlin, de ahol volt korlátozás, eltörölték a korlátozást, mert nem jött be, nem működik. Tehát számomra azért lenne furcsa, ha bevezetne a kormány egy ilyen szabályozást, mert már megadta az önkormányzatoknak ezt a lehetőséget, és nem jött, nem jött be. Úgyhogy mi pontosan azt kértük a nemzetgazdasági miniszter úrtól, illetve a Guller Zoltártól, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójától, hogy ezt a korlátozási lehetőséget vegyék el az önkormányzatoktól, ezt szüntessék meg, mert ugyanis ez a gazdasági szempontból irracionális, így nem lehet tervezni. Nem, van egy óriási jogbizonytalanság, hogy belette felépítesz egy üzletet, és bármelyik pillanatban meg polgármester úgy döntett, hogy annak vége.
Hát,
ugye?
Más,
nem egy kiszemítható jogszabályi környezet.
Én értem, más szempontok alapján mozog nyilván egy önkormányzat. Tehát az, hogy bizonyos településeken ez gondot okozhat, nagyobb gondot máshol, mint az egyik helyen, akkor ez miért ne lehetne ilyen jó az önkormányzatoknak, hogy erre reagáljanak?
Na, akkor maradjon így, akkor most viszont miért gondoljuk azt, hogy merült fel az a pletyka, hogy akkor azt mondja a kormány, hogy na, eddig egy önkormányzat se korlátozott, egy belvárosi polgármester se, hát na, majd én akkor most
ezt a kormány... kérdezném tőled, hogy vajon miért merülhetett föl, mert ugye a portfólió cikkben ugye az derült ki, te is azt mondod, hogy hallottál erről a pletykáról, tehát én nem láttál róla, ezt most mondtad nekünk, hogy nem láttál róla írásos anyagot, meg nincs ilyen, de hogy hallottad, persze, hogy van egy ilyen pletyka. Visszakérdeznék, hogy akkor vajon miért kezdett el ezt cirkulálni, vagy valaki, vagy valakinek...
Mi elküldtük az ezzel kapcsolatos kérdéseinket a miniszter úrhoz, illetve a vezérigazgató úrhoz, hogy hát nyilván a SAS nem fog legyeket, de azért ez egy olyan súlyos pletyka, hogy megnyugtatólag hatna, hogyha mondjuk kijönne egy száfolat erről. Uh-huh. Ez sajnos ideig nem érkezett meg. Mi arra tudunk gondolni, hogy évről évre és általában nyáron felmerül a szállodaszövetség részéről, illetve most már csatlakoztak hozzá a hoszteleket tömörítő ifjúsági szállásadók a mi szektorunk korlátozásának az igénye. És lehet, hogy megint innen indult el valami. Ezeket a nem tudom én, kommunikációs támadásokat mindig sikerrel verte vissza a kormányzat, az önkormányzatok. Most lehet, hogy ez egy erősebb nyilvánosságot kapott. Uh-huh. Esküszöm, hogy nem tudom, nem értjük, hát jelenleg, ami azért azt látjuk, hogy a 2023-as adatok azt mutatják, hogy a budapesti hotel árak, azok meghaladták Pécsét, Prágáit. A kihasználtságuk szintén, tehát eljött az a pillanat, amikor jobb egy hotel tulajdonosnak Budapesten lenni, mint Bécsbe, Prágában, amit sokáig irigyelt. Hát akkor milyen, uh-huh, milyen, meg amúgy is nonsens, hogy egyik gazdasági szektor nem a saját dolgával foglalkozna, hanem a másikat akarja eltaposni. Tőlünk ez a fajta, nem is tudom, mentalitás, ez rettenetesen távol áll. Főleg úgy, hogy egyébként bizonyos szállodaszövetségi vezetők egyébként az egyik legnagyobb Airbnb üzemeltető. Csomó ügyfelük, akinek a lakásait kezelik. Akkor számomra ez mindig furcsa, hogy akkor hogyan ágálhatnak, uh-huh, ez ellen a szektor ellen, nem tudom.
Jó, figyelj, még annyit tegyünk tisztába, hogy ha ebből mégis megvalósul valami, és valamekkora korlátozás mondjuk életbe lépne, az automatikusan kinyírná a piacot? Vagy mondjuk mekkora korlátozás mellett még ketyegne el? Vagy mi történne, hogyha mondjuk egy 10%-os, vagy egy 30%-os korlátozás lépne, az teljesen kinyírja az üzleti modellt? Vagy akkor hány százalékkal zárna be? Vagy mondjuk akkor a kiadó lakásoknak milyen arányban mennének át a hosszú távú kiadás piacára, ahogy a Covid-ban történt, mert ugye kényszerhelyzet volt. Szóval mégis csak játszunk el a gondolattal, hogy akkor ez mekkora szintű károkat okozna, hogy hogyan alakulna, milyen hatással járna.
Halló!
Megszakadtunk?
Megszakadtunk.
Oh, pedig hát... erre még kíváncsi lennék. Megpróbáljuk még?
Nem tudom, nézem az időt, elvileg meg, de akkor valamit beszéljél addig, amíg én fel nem tárcsázom újra Sumicki Balázs.
Jó, oké, tehát a kérdés az, hogy ha a pletyka az konkrétan úgy szólt, már mennyire egy pletyka konkrét lehet, hogy évi 150-180 napban maximalizálnák a szálláshely kiadást, a magán és egyéb szálláshelyek működését. Ez gyakorlatilag egy lefelezés lenne, és ezért tettem fel azt a kérdést Balázsnak, hogy ha nem erről lenne szó, hanem mondjuk csak a negyedét korlátoznák, vagy mondjuk ez 200 vagy 300
itt
napban
határoznák meg. Itt van a Balázs, úgyhogy fog tudni válaszolni.
Nem tudom, a kérdést hallottad el?
Igen. Elnézést, valahogy megszakadt a vonal. Uh-huh. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy milyen korlátozásról beszélünk. Ugye Lehet beszélni adózásról, lehet beszélni arról, hogy valóban nagyon-nagyon gyors mértékű az új lakások számának a növekedése Budapesten, de lehet, hogy vidéken is a budapesti számokat látom. Tehát lehet beszélni arról, hogy ezt a növekedési ütemet adminisztratív eszközökkel a kormány nehezebbé tegye, gátolja, vagy megállítsa, azt mondja, hogy oké, ami eddig, mit tudom én, december 31-ig szálláshely van, az van, ami ezután van, akkor egy-két évig létszámstopp, vagy nem tudom, ezt ki lehet találni. Tehát ezekről mind lehet beszélni, azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt időben komoly adminisztratív és adózási nehezítéseket kapott ez a szektor a nyakába, tehát már van egy ilyen...
De ezzel legalább kivédi azt a vádat, hogy sokkal könnyebb neki, tehát nem úgy azok a szabályok vonatkoznak rá, mint a szállodákra, mert korábban erről beszéltünk, ez volt.
Így van, ezekről ma már szó nincsen, csak a legelvadkultabb szállodaszövetségi vezetők szoktak ezzel ellentétes állításokat megfogalmazni, de ha a restrikció a kiadható napok számának korlátozásában öl testet, az tönkreteszi a szektort. Gondolj bele racionálisan, neked van egy lakásod, amit mondjuk 365 nap helyett csak 180 napra adhatsz ki. Ha maradék 180 napra próbálnál meg bérlőt találni, és utána azt mondod annak a kisgyerekes csának, hogy jó napot kívánok, lehet szedni a sátorfát. Ez nem működik. Egyébként ennek az adózási környezete sincsen jelenleg szabályozva. Évközben nem nagyon lehet váltani adózási módok között, és másképp adózik a hosszú távú kiadás, másképp adózik a rövid távú kiadás. Az tény ugye, hogy aki albérletbe adja ki a lakását, azoknak a zöme hát azért az feketén csinálja, de én nem hiszem, hogy az államnak lenne olyan szándéka, hogy bármilyen szempontból a feketézés irányába küldje el ennek a szektornak a szereplőit. Uh-huh. Tehát sok mindenről lehet beszélni, lehet adminisztrációról, lehet adózásról, lehet a növekedési ütem gátlásáról beszélni. A kiadható napok száma az egy vörös vonal, én azt gondolom. Uh-huh. Nem véletlen, hogy ezzel azért nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen élnek szert a nagyvilágban, miközben több tízezer nagyvárosban, több tízezer városban van jelent ez a szálláshely szolgáltatási forma.
Uh-huh. Oké. Okay. Jól van, tisztában látunk, és akkor kíváncsian várjuk a fejleményeket. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és jó munkát.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat, szép napot!
Szia, köszi. Sumicki Balázs volt a vendégünk, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, apartman tanácsadó.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán van a vonal túlsó végén, aki a fent említett cég szenior elemzője. Őtőre tudakoljuk, hogy milyen hangulatban nyitott ma reggel a tőzsde. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ennyi emelkedés láthatunk a Budapesti Értéktőzsdén, 73.716 pontnál jár a BUX Index. Ez 0,33%-os plusz a tegnapi záróértékhez képest. Az OTP esetében 0,5%-os plusz látunk, 18.600 forint az árfolyam. Richternél 0,6%-os az emelkedés, 10.280 forint. A Magyar Telekom pedig 0,74%-kal tud emelkedni, 1096 forint az árfolyama. És egyedül a MOL-nál látunk egy nagyon minimális csökkenést, 2814 forint. A forgalom kicsit átlag alattinak mondható, 200, hát most már 300 millió forint felett van egy picivel az összforgalom. És várhatóan a nap további részében sem lesz túl nagy aktivitás, hiszen este az amerikai jegyben kamatdöntőülés tart, és ilyenkor a befektetők kicsit óvatosabban vesznek fel pozíciókat, de alapvetően tehát pozitív a hangulat.
Oké, mennyire hat, bár nem tudom, hogy le tudták-e kereskedni, de ugye közben bejelentette az OTP is, hogy a tranzakciós díjemelést augusztus 1-től ő is áthárítja az ügyfelekre. Ugye annak idején, amikor így ez a bankadó kérdés bement, akkor megütötték a befektetők elég komolyan az OTP-t. Most mozog-e a piac valamilyen irányba ennek hatására, vagy ez még túl korai, és ez még nem reagálta le a papír?
Én még nem látom ennek a hatását, de ez várható is volt egyébként, tehát nyilván a jogszabályi szabályozásoknak megfelelően, de a bankok megpróbálják azért a költségeket majd áthárítani. Úgy tudom, hogy augusztus 1-től csak a vállalati ügyfelekre lehet, és akkor majd valószínűleg jövő január 1-től tudják a lakosságra, mert a konkrét közleményt nem olvastam. De hát nyilván ez sajnos várható egy ilyen intézkedés után. Alapvetően ugye most az amerikai gyors jelentési szezon pörög, dübörög, rendre jelentenek a technológiai cégek is, tehát az AMD tette közzé zárás után a jelentését, és a profit várakozásokat, illetve megrendelés prognózisokat jelentősen megemelték, és ennek hatására fordult pozitívba a hangulat, hiszen tegnap például az Nvidia 7%-ot esett, és Nordbeck is elég nagy mínuszban zárt. Ma reggelre azonban megfordult a hangulat, már Ázsiában is kedvező volt, és Európában is hasonló mozgásokat láthatunk be. Kisebb mértékben ilyen átlagosan 0,5%-os, 0,1%-os emelkedések láthatóak. De nyilván az esti Fed jegybankári üzenetek nagyban változtathatják majd meg a képet. Egyébként arra számítunk, hogy most még nem fognak kamatot vágni, viszont erősen utalhat Jerome Powell arra, hogy szeptember 18-án ez már reális lehetőség lehet.
Uh-huh. Jó, deviza piacon pillancsunk szanaszéjjel, mi van a forinttal, és egyébként ha már Jerome Powell szóba került, a euro-dollár hogyan várja ezt a bizonyos Fed elnöki nyilatkozatot?
Igen, az euró-dollár érdemi elmozdulás nélkül várja egyelőre, 1.0817-nél járunk. A forint viszont tovább gyengül, ugye tegnap az euróforint átlépett egy fontos ellenállási szintet 3.95 közelében, úgyhogy tovább emelkedik az árfolyam, most 3.95.88, úgyhogy jó eséllyel ez már szignifikáns áttörés lesz. A dollár-forint hasonlóan mozogott, 366,06. Egyébként ugye az elmúlt két napban több negatív hír hatására is gyengült a forint, ezek nagy részt az uniós kérdéseket boncolgatták, ugye a Lukoil ügy, akkor most a vízum könnyítés ugye is előtérbe kerülhet, akár a következő napokban, hetekben.
És hát a GDP adatunk sem lett valami fényes, igen.
Nyilván a GDP adat is hozzájárult ehhez jelentősen. Úgyhogy egyelőre az látszik, hogy szabaddá válhat az út a 3,99-400-as szintig akár az euróban.
Igen. Oké, hát meglátjuk, ne kiabáljuk el, és csendben reménykedjünk, hogy visszafordul, de viszonylag kevés dolog löködi arra a forintot, hogy újra erősödjön az euróval szemben, de majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedést mára!
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Szerbusz, minden jót! Varga Zoltán szenior elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No, hát a városi zöld felületek az egy ilyen forró pontja a közösségi kommunikációnak. Nyilván mindenki egyetért abba, hogy azért legyen minél több zöld, mert az jó, de hogyha mondjuk a mélegelők kontra gazos közterületek problémájára gondolunk, akkor azért látható, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy hogyan kell kezelni ezeket a bizonyos városi zöld felületeket. Szegeden is vannak ilyen városi zöld felületek, micsoda meglepetés, mondom én, de hogy ennek milyen hatásai vannak, erről fogunk beszélgetni dr. Gulyás Ágnessel, egyetemi adjunktus, ő a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékén, és ráadásul a Városklíma kutatócsoport tagja is. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No!
Illetve ez a projekt egészen konkrétan Hódmezővásárhelyen van, ugye? Aminek kapcsán kerestük, ahol a
igen, maga a jó példát azt a cikkben Hódmezővásárhelyről hoztuk, de szerencsére most már azért az országban elég sok helyen lehet találni ilyen jó példákat, és azt szeretnénk, hogy minél nagyobb publicitást kapjanak.
No, akkor honnan indultunk? Vagy honnan jött az ötlet, és hogy valósult meg ez az egész, hát nem is tudom, hogy zöldítésnek, vagy városzöldítésnek mondjam el, mert nyilván voltak addig is zöld felületek. Tehát honnan jött az ötlet, hogy bonyolódott a projekt, etc.
Ahogy a felvezetőben is szó volt róla, a kommunikációnak forró pontjai a zöld felületek, viszont szerencsére a városoknak éppen, hogy nem. Úgyhogy tulajdonképpen városklíma irányból indul el talán ez az egész kezdeményezés abból a szempontból, hogy azt láttuk itt az évtizedes városklíma kutatásaink kapcsán, hogy az egyik leghatékonyabb és a környezet számára is a legkifizetődőbb vagy legmegfelelőbb kezelési módja annak a bizonyos hőszigetnek, amitől most aztán rettentően szenvedünk az idén nyáron, az a jól karbantartott városi zöld felület és tudatosan kialakított városi zöld felület. És ebben van nagy különbség a régi városi zöld felületek meg az új szemléletű városi zöld felületek között, hogy ezt úgynevezett klímatudatos szemmel alakítjuk ki, amiben az egyik kulcskérdés, ugye hőszigetről beszélünk, tehát hőtöbletről, hőhullámokról, amit a városlakók még jobban szenvednek, mint a vidéken lakók, hiszen sokkal sűrűbben lakott, sokkal erőteljesebben burkolt, kevesebb zöld felület jut egy szemére. Tehát tudatosan kell úgy alakítanunk ezeket a zöld felületeket, hogy jól tudja szolgálni ezt a hőtöblet csökkentést. És azért függ össze a kettő dolog egymással nagyon, mert hogy a hő csökkentésnek az egyik legjobb módja az a vízpárologtatás, tehát hogy legyen elegendő víz az adott területeken, és nyilván egy faltól falig aszfalt ezt nem tudja biztosítani. Uh-huh. Tehát nagyon sok ponton függnek össze ezek a dolgok.
Talán hozzám hasonlóan most néhányan meglepődtek, hogy zöld felület és zöld felület között is van különbség. Mert hogy most már ezt klímatudatosan kell kialakítani ezeket a zöld felületeket. Ugye sokan látjuk ezt, hogy van zöld felület, de minek? Mert mondjuk ugye ilyenkorra, augusztus elejére, közepére egy csomó zöld felület kiég, tehát teljesen olyan, mint hogyha nem lenne semmi értelme ott a zöld felületnek. Mert akkor a hőhullámok vannak, és ugye nem minden közterületetnek a locsolása megoldott, és talán nem is üdvözítő, hogy locsolni kell a közparkokat is. Hogy lehet ezt az ellentmondást megoldani? Milyen sarokpontjai vannak egy ilyen klímatudatos zöld felület kialakításának?
Így van, hát itt sajnos Szegeden ezt hatványozottan érezzük, vagy a Dél-Alföldön hatványozottan érezzük, hogy az egyre hektikusabbá váló csapadék az néha túl sok, aztán két hónapig meg az égvilágon semmi, és ez alatt a két hónap alatt tényleg katasztrofális állapotba kerülnek a zöld felületeink, és csak azok a nagyon intenzíven öntözött belvárosi zöld felületek maradnak valamennyire élő életben, amelyek tényleg nagyon erőforrás igényesek. És a szemléletváltás mindig az alapoknál kezdődik, tehát ott, hogy a talaj és a térformák olyan módon történő kialakítása, amely víz befogadására képes. Ugye a városi talajok általában rettenetesen rossz szerkezetűek, levegőtlenek. Szegeden például ugye a Nagyárvíz után majdnem 7, valahol a városnak bizonyos részein 7 méteres feltöltés történt, ami hát azt is mondhatjuk, hogy szinte egy síthalom. Tehát ebből kell valahogy élő talajt produkálni, mert az élő talaj, tehát a humuszban, szerves anyagban gazdag televény az egyik legjobb szivacs, ugye szivacsváros koncepcióról beszélünk, hogy minél több vizet tudjon a város magába rejteni, és itt kezdődik az egész, tehát hogy ezt kell nagyon drasztikusan, nagyon jelentősen és tudatosan javítanunk, hogy aztán erre építeni tudjunk. A következő lépés az nyilván a térszínek kialakítása, például, hogy és ez tudom, hogy nem szokás, mert a hagyományos vízgazdálkodás, városi vízgazdálkodás az inkább eltávolította a vizet a rendszerből, hiszen tényleg most is voltak a nyár elején olyan hirtelen jött óriási záporok, zivatarok 60-70 mm-es óránkénti csapadékkal, amelyek komoly elöntéseket, károkat okoztak, tehát nyilvánvaló, hogy ezekkel kell kezelni, vagy ezeket kell kezelni, tudni kell valahova tenni ezt a vizet, ugye hirtelen nagy területeket önt el, de ha ezt tudatosan alakítjuk a városban, hogy legyenek olyan helyszínek, ahol tulajdonképpen nem baj, ha egy-két órán át víz alatt áll a terület, elnézést a focistáktól, de még akár egy focipálya is lehet egy ilyen ideiglenes beszivárogtató terület, akkor viszont hosszú távra meg tudjuk azt a csapadékot őrizni, ami egy hónappal ezelőtt itt Szegeden is leszakadt, de most meg tényleg fordik az egész város. Tehát nagyon sok ilyen szelet van, és
gondolom,
akkor
hogy ilyen a mulcsolás, gondolom azért az öntözés nem lehet megspórolni víz visszatartással, de nem ezekkel a szórófejes öntözőkkel, hanem mondjuk a korszerűbbnek és takarékosabbnak számító csepegtetéses öntözése, tehát ez egy ilyen meglehetősen komplex rendszernek tűnik.
Igen, igen, nagyon komplex. Ugye a következő lépcső valóban a mulcsolás, vastag, múlt, ez sokféle anyaggal történhet, még akár levágott zölddel is, de ugye a leggyakoribb az a darált fakéreg múlcs, azt látjuk talán a leggyakrabban, nehogy Isten, még kavicsal is lehet, hogyha olyan terület van, és akkor ezek után, amikor ezek szépen előkészítve megtörténnek, akkor jöhet rá egy olyan zöld felület, ami az eddigieknél jóval inkább figyelembe veszi azt, hogy a klimatikus szélsőségek mennyire megszaporodtak, vagy megnövekedtek, és hát ez azt is jelenti, hogy valóban a egy centisre nyírott csodás angol gyeptől sajnos legalábbis a városaink jelentős nagy területein el kell búcsúznunk. Ennek sokféle oka van, például ez a klímajavítás is. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet igényes, nem lehet szép, nem lehet és a környezet számára is hasznos. Tehát ugye itt van most ez a... hogy is mondjam, ez a szemléletváltás, ami időbe telik mindenkinek, tehát a szakmának is időbe telik, amíg a szemléletét megváltoztatja, és tényleg nem csak nyírott fűben gondolkodunk, meg hát nyilván a közvéleménynek is, amíg megszokja, amíg megérti.
Igen, és rájön, hogy ez nem gaz, meg nem egy ápolatlan igen. közterület, hanem egy nagyon tudatosan létrehozott valami. De talán ez a szemléletváltás segítő, hogyha a konkrét eredményeket tudunk produkálni. Ebben az esetben Hódmezővásárhelyen milyen hozadéka lett ennek a változásnak, ami a közterületen végbe ment?
Ugye a leglátványosabb hozadéka, ami a felszínen a leginkább látszik, az, ahogy a cikk is utalt rá, ez a nappali lepkefajoknak a tömeges megjelenése. Ugye ez talán az egyik leg szemed gyönyörködtetőbb látvány, nyilván azon felül, hogy egyébként egy nagyon, nagyon divers, nagyon tarka, nagyon szép, és tulajdonképpen azért minden szakában valamilyen attrakciót kínáló, vagy attraktivitást kínáló zöld felületet alakított ki a kertészmérnök kollégánk. De az igazi csoda az valóban a föld, vagy a talaj alatt zajlik, hiszen közben ez azért lehetséges, ugye három éve történt ez az átalakítás, és az alatt ez a zöld felület nagyon szépen befette a talajt, például a gyomosodást azt teljes egészében meg tudja akadályozni, hiszen elfoglalta a helyet a gyomok elől, tehát például a karbantartásra is lényegesen kevesebb energia ráfordításra jár. Másrésztről viszont ugye a talaj alatt elkezdődött a talaj élet visszaalakulása, vagy feléledése, a szerves anyag nem szállítódik el, vagy nem tűnik el a rendszerből, tehát ez a szaporodó szerves anyag a víz visszatartásban is nagyon jelentősen tud segíteni. Tehát ez a zöld felület például úgy képes működni, hogy ezekben a rettenetes aszályos időszakokban, amit most látunk, ilyen esetenként tényleg nagyon ritkás úgynevezett vészöntözést kell csak alkalmazni, tehát nem is szükséges feltétlenül a csepegtető öntözés. Ennek ellenére természetesen a rendszer az kiépült rajta, de nem feltétlenül van rá szükség.
Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt, sok sikert a folytatáshoz.
Köszönjük szépen.
Köszönöm még egyszer, viszont hallásra. Az elmúlt percekben dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktussal beszélgettünk a Szegedi Tudományegyetemről, ahol az éghajlattan és tájföldrajzi tanszék munkatársa, ő és a Városklíma kutatócsoportnak is a tagja.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Ennyi voltunk mára, köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Én elfáradtam, amilyen kaotikus volt az eleje, olyan nehezen pörgött le ez az egész, volt itt minden dupla space gomtól, telefon megszakadása, ezt én már megfigyeltem.
Ügyesen álcázta magát az a space gomb.
Igen. Úgyhogy
hol egyszer se.
Holnap lényegesen összeszedettebben próbáljuk meg termelni azt a GDP-t, és
példa követésére. És kihúzni a magyar gazdaságot a elhúzódó recesszióból.
Igen. Más feladatotok nincs is mára. Holnap reggel találkozunk 6:30-tól élőben. Köszönjük, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.